So box.
Ready to tick.
Yep, loud and clear.
Szép jó napot, Forma 1 rajongók! Indul a Száguldó Cirkusz, a GP Shop Forma 1-es podcastje. Érdekes meglátások, egyedi nézőpontok és máshol nem hallott sztorik. Aki a szakértőket kérdezi, Stadler Zsolt, a gpshop.hu tulajdonosa. Ha szereted a Forma 1-et és tetszik a műsorunk, ne felejts el feliratkozni. A műsor támogatója a gpshop.hu, az online Forma 1-es webáruház. Most pedig kezdődjék podcastünk. Jó szórakozást kívánunk mindenkinek!
Nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Ez a Száguldott Cirkusz, a GP Shopnak a Forma 1-es podcastja. Én Stadler Zsolt vagyok, a GP Shopnak az alapító és a tulajdonosa, és a vonal túlvégén pedig Méhes Károly szakújságírót köszönhetek, akivel a nagyon fordulatos és emlékezetesre sikeredett 2022-es Silverstone-i brit nagydíjról fogok váltani pár szót. Szerbusz, Karesz!
Jó napot, bármilyen napszakot mindenkinek, szia!
Mindenki beosztja magának. Nekünk jó nap, mert beszélgethetünk egymással. Fontos megemlítenem, hogy miért emeltem ki, hogy a 2022-es brit nagydíjról fogunk beszélni, mert ha csak így gyorsan így végpörgetem az elmúlt évek brit nagydíjainak a sorát, akkor valamilyen mindegyik brit nagydíj rendkívül emlékezetese sikeredett. Emlékezetese sikeredett ugye az idei brit nagydíj is, csak így gyors pár címszavakat így felemlegetek, és aztán majd úgyis majd részletekre menően megbeszéljük, hogy a 2022-es brit nagydíj azért marad emlékezetes, mert újra életet mentett a Forma 1-ben a haló, azaz a glória, ami a pilóták feje fölé lett felszerelve, az a ronda tákolmány, de megint megmentett egy életet, plusz volt egy nagyon-nagyon izgalmas versenyhajránk, egy új polpozíció győztessel, egy futamgyőztessel. A tavalyi verseny az ugye értelemszerűen az azért marad emlékezetes a 2021-es, mert ott is történt egy rendkívül emlékezetes baleset Lewis Hamilton és Max Verstappen között. 2020-ban azért volt emlékezetes, mert ugye Lewis Hamilton három kerékkel rendhagyó módon gurult be. Szóval muszáj kiemelnem, mert úgy látszik valamiért ezek a brit nagydíjak itt Silverstone-ban mostában rendkívül emlékezetese sikerednek, és hála Istennek az idei is szerintem parádés volt. Hogy gondolod?
Hát így, tehát ez a Forma 1-es hétvége gyakorlatilag mindent adott, ami ebben a sportágban megvan, szerethető, vagy hát nyilván a baleseteket tekintve kevésbé szerethető, de hát gyakorlatilag teljesen hozzátartoznak a Forma 1-hez, mint olyan. Ugye volt eső, egy esős kvalifikáció, ami szintén ilyen félig meddig lottóvá tette az egészet, volt egy nagyon szuper futam, ami ugyan egy rettenetes balesettel indul, de hát egészen elképesztő, hogy ezek az autók manapság hogy vannak megépítve, hogy ugye utána gyakorlatilag fél órával a kórházi ellenőrzés után már ott sétálgatott Joe a pedokba, tehát ugye ezeket valaha abszolút nem lehetett volna túlélni, tehát amiről ugye már pedzegetted, hogy a Hello-nak, vagy Halo-nak, vagy minek kell pontosan mondani.
Maradjuk a glóriában, talán ez a...
A glória ugye, az ugye abszolút megteszi azt, amiért bevezették.
Áldásos hatását, így van. Menjünk és azért, parancsolj!
Mondjad, hát nem, csak igazából... hogy jó volt, na.
Igen. Menjünk azért lépésről lépésre, mert ugye, mint mondtam, új polpozíció nyertest avattunk Carlos Sainz személyében, aki 150. Forma 1-es futama után végre a leggyorsabb kört és az első helyről való indulás jogát kivívta magának a rendkívül izgalmas, mert tényleg nagyon izgalmas volt az időmérő edzés, elsős körülmények között tartották, és hát itt azért mindenki azért állt a zászló. Ilyenkor azért az esős körülmények között azért az autók közötti technikai különbségek azért általában azért redukálódnak, ellenben viszont kiemelkednek ilyenkor jobban a versenyzői képességek. Na, ilyen körülmények között sikerült megkaparintani a Carlos Sainznak az első helyről való indulásnak a jogát azzal, hogy a Q3-ban a leggyorsabb kört teljesítette. És itt azért időzünk el egy kicsikét, mert egyrészt örülünk neki, mert Carlos Sainzban meg is volt a spiritus mindig is, hogy egy piszok jó pilóta legyen. Másrésztről pedig egy nagyon illusztis listáról került le, és egy másik illusztis listára került föl. Menjünk végig akkor azért a listákon. Ugye, mint említettem, 150. nagydíján sikerült végre az első pole pozícióját megszerezni, de voltak itt azért mások is, akiket azért megelőzött. Pont itt a beszélgetés elkezdése előtt pont erről tanakodtunk, és olyan szépen lőtted itt a listát. Parancsolj kérlek, hogy kiket is, milyen listáról került le ez a Carlos Sainz végül is ezzel a pole pozícióval?
Hát a pollal is, meg a győzelemmel is, ugye egy ilyen, hát nem azt mondom, hogy szégyen lista, de ugye ez egy nagyon fájó, mikor valaki rettenetesen sok versenyen indul, és hát nagyjából semmi se jön neki össze. Ezért 150 futam azért az már nem kutyafüle. Tehát én, amikor valaha elkezdtem a Forma 1-jel foglalkozni, akkor ilyen torony magasan vezette a nagy díjat számát tekintve az indulást, a Graham Hill 176 futamon indult, és az olyan borzasztó soknak tűnt akkor. De hát persze jóval kevesebb futam volt régebben a Forma 1-ben, és hát nagyon hamar összejön a 150 így a viszonylag fiatal pilótáknak is. És hát mondjuk a győzelmet tekintve a vezető az Checo Pérez, aki 190 futamot kellett abszolváljon ahhoz, hogy végre ugye azzal a nagyon emlékezetes Force Indiás győzelmével feliratkozzon a győztesek sorába. A Grosjean balesetes versenyről beszélünk. És utána már Sainz következik, tehát ez a 150 tényleg nagyon magas szám. És őt követi Mark Webber, akinek szintén viszonylag hosszan tartott, hogy megszerezze első győzelmét, ugye 2009-es német nagydíjon. Ő egy nagyon nagy tehetségként érkezett, de valahogy mindig rossz csapathoz szerződött szegény. Ő ugye Minardival kezdett, aztán ment a Jaguarhoz, meg a Williamshez, de egyik se volt éppen abban a fázisban, hogy nyerni lehetett volna velük, és hát ugye ahhoz kell egy szerencse is egy pilóta életében, hogy egy olyan autó kerüljön végre valahára a fenek alá, amivel el lehet érni ezt a bizonyos első győzelmet, és hát Sainznak sikerült, aztán azt még majd tovább boncolgatjuk, hogy milyen körülmények között, mert hát nem feltétlenül a legideálisabb módon szerezte meg ezt az első győzelmet. Ugye erről hatalmas viták zajlanak azóta is, hogy a Ferrari hogyan szúrta el ezt a versenyt, annak ellenére, hogy győztesként hagyhatták el Angliát.
Hát ahogy a nagykönyve meg van írva ezt úgy, de ne kerülgessük a forrókását. Még egy kört még tegyünk meg itt a legnagyobb beszédtémát kiváltó taktikai baklövés előtt, amit ugye a Ferrari elkövetett, egy másik bevezetőben általam említett momentumnak a megbeszélés emellett, mégpedig az, hogy a glória, azaz a rettenetesen ronda, tényleg nagyon nehéz volt az ember személynek hozzászoknia ahhoz az ilyen fém kerethez, ami a pilótáknak a kokpitje fölött, tehát amiben ők dolgoznak, ahogy ők beleszállnak ugye ebbe a koporsószerű orkúba, amit felszereltek, hogy megvédje a fejüket a nekicsapódástól, akár bármilyen tárgytól, vagy bármilyen tárgynak a nekicsapódásából erelendő fejsérülésből, az most ismét életet mentett, és ez most már gyorsan, akárhogy számolom, ez most már negyedik olyan élet, amit, vagy a negyedik legalább minimum fejsérülés, vagy komoly sérülésnek a megakadályozása, amit ennek a ronda tákolmánynak köszönhetünk. Ronda, de hasznos. Mi történt? A rajtnál történt egy tömegbaleset, amiben több pilóta is úgymond kvázi benne volt. Ez, ahogy én próbáltam elemezgetni, meg nézegetni itt a belső kamerás felvételeket, itt egy George Russell meglökte a Gaslyt, aki meglökte a Guan Zsút, vagy a Zsót, ugye elfogadott nevén a Zsót, ő ettől fejre állt, mint a jancsiszög, és szépen az autó a fején csúszva szánkázott végig az aszfalton, ahol egyébként, most a tegnapi, hogy jönnek így elő így a képek, amiket így versenyzők, meg pályamunkások, meg nézők, meg mindenki így csinálnak, és töltik föl a közösségi hálókra, egy elég rendes mély barázdát vájt bele az aszfaltba, a glória, ahogy végig szánkázott először az aszfalton, bele a bukótére, az aszfaltozott bukótéren keresztül, bele a sóderágyba, és a sóderágyba kapott egy gellert, de úgy, hogy olyan magasra felrepült, hogy a sóderágy végén található szalagkorlátot kipárnázó gumisor fölött átrepült, és a szalagkorlát mögött található kerítés, biztonsági kerítésbe bele zuhant, ami ugye a nézőktől van elválasztva, és abba a kerítésbe zuhant bele, majd onnan visszazuhant a szalagkorlát mögé, ahol viszont ugye lehet közlekedni ugye a pályabíróknak.
És ott állt egy csomó fotós, meg
és
nem
ott állt egy csomó fotós, pontosan erről van szó, és ő oda szépen ott úgy, tehát nagy sebességgel belerepült ebbe a kerítésből pedig visszazuhant a szalagkorlát.
Akkor az átugorta.
Pontosan erről van szó, és akkor ő ott volt szépen beszorítva. És hát óriási nagy riadalom támadt belőle, bennem azért, mert ugye most már a Grozsán balesete óta, amikor ő ott kvázi majdnem benne égett az autóba, most már egy elfogadott egy ilyen metódus a Liberty Media részéről, hogyha valami csúnya baleset történik, akkor ők nem vágják be az élőképet a balesetről, a körülményekről, hanem szépen mutatják a mezőnyt, ahogy gurul éppen a safety káros jelzésnek köszönhetően a lassítva a pályán, és innentől lehet sejteni azt, hogy nagy baj van. És hogyha nagyon gyorsan nem adják vissza a képet, és sokáig mutatják őket, ahogy gurulnak, ahogy mennek vissza a box utcába, mert piros zászlóval megszakították az első körben a versenyt, akkor viszont minél később kerül vissza a kép, annál inkább elkezd az ember félni, hogy itt valami nagy baj történt, és nem jött vissza a balesetről a kép, és még mindig nem kapcsoltak oda, Tehát sejteni lehetett, hogy itt valami nagyon-nagyon nagy baj van, és hát jó hosszú, 5-6 percnek kellett eltelnie, mire egyáltalán elkezdték szépen bejátszani azokat a képeket, amiket én próbáltam itt így a rádió hallgatóknak így leírni, hogy hogy történt ez a baleset, és hát onnantól láttuk meg azt, hogy hogy is mentett életet ez a Glória. Na erről beszéljünk egy kicsikét, mert azért ez nagyon hajmeresztő volt.
Hát egyrészt én már totál megszoktam a Glóriát, tehát egy versenyautó amúgy is úgy néz ki, mint egy űrhajó, tehát én szerintem, amit mi autónak nevezünk amúgy hétköznapi értelemben, egy versenyautó ahhoz csak annyiban hasonlít, hogy 4 kereke van, meg egy kormánya, mert minden egyéb, ami föl van ráugatva, ezek a szárnyak, oldalszekrények, stb. Tehát ez egy ilyen futurisztikus űrmasina. Most ahhoz képes, hogy még rárakták ezt a Glóriát, hát oké, elején fura volt, de most már én szerintem ugyanúgy ilyen immanens része ennek a Forma 1-es feelingnek, mint bármi egyéb. Hát tényleg hatalmas hasznot hajtott, mert hogy most így gyorsan visszagondolunk azokra a balesetekre, ahol egész biztosan jó eséllyel akár az életét is megmentette a pilótának, az ugye ott volt az Alonso átrepülése még az Alfa Romeo-val hajtó Leclerc fölött, tehát ott abszolút látszik, hogy a hátsó kereket elibe találta volna a szegény sárnak a fejét, és akkor nem vitézkedne valószínűleg itt a Ferrari-nál. Ugyanez volt a helyzet ugye tavaly, amikor a Verstappen felugratott a Mercedesre, ott is elég csúnyán megbúbolta volna Hamiltont a Red Bull, és a Glória megfogta. Most hirtelen nem is tudom, hogy azon az ábrán mi volt a harmadik.
Figyelj, volt egy harmadik, ugye a Grozsán, amikor ugye a Glória...
Hát a Grozsán, oké. Okay. Valószínű, hogy igen, Grozsánnak is hát
mert ugye ott a Glória, ott ahogy a Glóriával, tehát ahogy az autó befúródott ugye a szalagkorlátba, akkor igen. Kvázi a Glória volt a konzervnyitó, és szétnyitotta neki a szalagkorlátot, azáltal, hogy nem vágta le a fejét.
Az ugyanúgy, ahogy mondjuk a szegény Bianchi esetében, ott valószínűleg a feje kapta volna a legnagyobb ütést. És hát itt volt ez a vasárnapi eset, ahol hát egészen biztos, hogy komoly fejsérüléseket okozott volna Joe-nak ez a szánkázás fejjel lefelé, meg még a becsapódás is akár. Tehát ugye ezeket persze nem nagyon tudjuk aztán semmilyen módon még csak modellálni, semmi lett volna, ha nem lett volna, de hát azért csak kilóg ezeknek a pilótáknak a feje az autóból, ugyan eléggé körbe vannak már építve, meg nagyon-nagyon meg emelték a kokpitet egészen a Senna balesettől kezdve, meg az utána következő különböző incidensek nyomán, de akkor is hát a legsérülékenyebb része a fejük. És hát mindig akad minden szezonban egy-két olyan ütközés, amikor nagyon súlyos baleset lenne belőle, vagy sérülés, már baleset az amúgy is súlyos volt, de súlyos sérülés lett volna, hogyha nincs ez a glória, ami valamilyen elképesztően kemény anyagból van, nem is fémből csupán, hanem ezek a legvadabb űrtechnikával készült kevlár, meg de tudja milyen ígetett és tőkeményre kalapált, ugyanakkor el nem törő anyag, mert hát egybe is marad a végén, tehát az a vicc, hogy minden behatást képes kivédeni, és nem törik ripityára. Tehát azok a mérnökök, akik ezzel nyilván folyamatosan ráadásul foglalkoznak, és mindig erősítik, és még biztonságosabbá szeretnék tenni, hát le a kalappal előttük, mert ők aztán tényleg tökéletesen elvégezték a munkájukat. Inkább az a fura most számomra, visszatekintve még pont a Grosjean balesetre is, hogy ilyen egészen apró kottanás volt, hiszen akkor is az volt, hogy a Fiatnak az első kerekének neki pattant egy kicsit, és olyan szaltóba meg álmokfutásba tört ki ugye a ház annak idején, mint most ez is. Tehát épp, hogy csak egy pici pöttintés volt, először ugye ez a Gasly Russell, és utána meglökte gyakorlatilag hátulról az Alfát, és az azonnal felreállt, szaltozott jobbra-balra, tehát nem tudom, hogy ezt majd nyilván az FIA megfelelő szakemberei ezerféle módon kielemzik, hogy mi történt, hogy ezeket a dolgokat hogyan lehet majd elkerülni, vagy ezek a kontaktusok milyen erőket mozgatnak, meg azok milyen irányba hatnak, hát én abszolút nem vagyok jó fizikából, de ez biztos valamilyen módon leírható, hogy mi történik ilyenkor, hogy ezt aztán egy ilyen találkozásnak az eredményét hogyan lehet valamiféleképpen redukálni, hogy ne ekkora bucskázások, meg fejenállások legyenek belőle, hát ez egy szép feladat lesz.
Hát az igazság, hogy ezt nagyjából sehogy nem tudod kontrollálni a rajtnál, amikor együtt van a mezőny. Tehát lásd például a Bottasnak, Bottas, ahogy elkezdett ugye tekegolyozni, meglökte a Norriszt, az meglökte az egyik Red Bullt, az meglökte a másikat, tehát ott itt igazából ilyenkor nem tudsz mit tenni, mert nagyon-nagyon egyben vannak. És hogy tényleg valóban visszatérve, és alátámasztom, hogy a te szavaidat, hogy tényleg aprónak tűnő baleset, de mégis riasztó volt látni ugyan utána azt a láncreakciót, aminek a végén ugye a Zsú fejre állt, és ezért is volt az, hogy az ütközés sorozatot kiváltó George Russell maga elsőként, ahogy ő is ugye kisodorodott abba a bukótérbe, csak ő az aszfaltozott részen ő meg tudott állni a Mercedesével, egyből kiszállt, és rohant oda a Zsúhoz, mert ő maga is látta, hogy mi történt, és ennek a láncreakció elindításának a következményeképpen milyen baleset lett, és hát szerintem ő belül is azért ugyanúgy, mint hogy mi megijedtünk, hogy te jó Isten, ebből lehet, hogy nagy baj lesz. Nyilván persze elsőként akart oda menni, segíteni, valamennyire ugye irányítani ugye a pályamunkásoknak a munkáját, mert ugye ezt szögezzük le, tehát hogy ő beesett a szalagkorlát mögé, és az autó körülbelül ilyen 45 fokos szögben neki dőlt a szalagkorlát.
Tehát először volt a korlát,
a feje meg be volt szorulva az autó és a korlát közé. Tehát neki értelemszerűen ő látta a dolgokat, és hát ugye először ugye a pályamunkásoknak el kell dönteni vissza az autót, hogy legyen egy kis rés, ahol ki tud szállni a Zsú. Teszem hozzá, óriási nagy szerencséje volt a Zsúnak, mert mondjuk tegyük fel, mondjuk egy méterrel mondjuk balra vagy jobbra megy, akkor pont ott van a szalagkorlátot tartó, ez a nem tudom a szaknevét, hát ez a
ilyen pózna.
Na most, hogyha a póznára pattan vissza, akkor az meg mondjuk, mint egy konzervintó kinyitja a bukós isakját. Szóval egyszerűen...
Hát vagy ami még rosszabb lett volna, ha netán nagyobbat pattan, és azért az a rótháló, ami már mögötte van, hogyha berepül a nézők közé, hát az 10 halott minimum.
Igen. Úgy tegyük össze a kezünket. Még egyszer köszönjük meg az FIA-nak, hogy megmerte lépni ezt a kvázi nagyon népszerűtlen lépés, de mégis nagyon hasznos lépés, mert azért nagyon-nagyon sok ellenzője volt. Az fent említett például a Grozsán is, akinek az életét köszönheti a Glóriának, például ő is rettenetesen és nagyon hangosan ellenezte a Glóriát, hogy ronda, minek ide, mit tudom én, blablabla, stb. Aztán most meg ma otthon nézhette a családjával, a gyerekei társaságával a versenyt, és ugye mindig azt szoktam mondani, hogy sajnos vannak biztonsági lépések, amikor bizonyos pilóta vagy pilótáknak a halála kell, hogy megtörténjen ahhoz, hogy ezeket megmerjük lépni, hogy felismerjük valóban a veszély valódi forrását, és azt meg tudjuk szüntetni. És hogyha az emlékeim nem csalnak, ez az egész gondolkodás, hogy valahogy meg kéne védeni a pilótáknak a fejét valamivel, a leszakadó törmelék darabokkal, az John Surtees fiának a halálával indult.
Hát az egy fontos lépcsőfok volt, igen, mert őt ugye telibe találta egy kerékszegényt,
és
azonnal meghalt.
Igen, és akkor én úgy emlékszem, hogy utána viszont a folyamat megvalósításának a felgyorsítására viszont szegény Jules Bianchinak a csúnya balesete szolgált.
Hát igen, az is. Már nagyon érdekes lenne tudni, hogy ez a két szomorú eset milyen véget ért volna, hogyha már akkor van Glória. Tehát hogy valószínűleg az a kerék lepattant volna róla, ami a Surtees-t eltalálta, és a Bianchi becsapódása ugyanaz, az szintén nagyon erős volt, de lehet, hogy nem lett volna olyan nagy a sérülés, hogy teljesen megúszta volna, fene se tudja, de hogy valamit enyhített volna a Glória megléte, az egész biztos.
Úgyhogy tegyük össze a két kezünket, Guanzhou pedig a következő versenyen, ami most majd Ausztriába fog a hétvégén következni, ott pedig rajthoz fog állni. Hála ezeknek a nagyszerű biztonsági vívmányoknak. Na de utána újraindították a versenyt, ami önmagában így folydogált, tehát ez egy elég sima Ferrari 1-2-nek nézett ki, pláne azután, hogy az érre törő Max Verstappen pont egy Alfa Tauriról leszakadó törmelék darabnak köszönhetően azt ő bekapta, és ettől megsérült az autóján a padlólemez, és olyan mértékben sérült meg a padlólemeze, hogy ezáltal leszorító erőt vesztett, és hát először még arra is gyanakodtak, hogy defektje van a Verstappennek, de nem az volt, egyszerűen a jó autóból egy hulladék autója lett, és innentől pedig kapott egy vajszínű árnyalatot az egész verseny, mert nagyon motivált lett, nem alapból motivált Ferrari, hogy akkor ezt 1-2-be behozzák, de nagyon motivált lett abban, hogy akkor ezt valóban 1-2-ben pont maximalizálásban be kéne hozni, csak hát volt két gond. Egy, hogy piszok jó hétvégét fogott ki a Sainz, aki nyilván meg akarta szerezni az első futamgyőzelmét a karrierje során. És piszok motivált volt a Leclerc, mert ő felismerte azt a helyzetet, hogy gyerekek, bár most technikailag az én autóm nem a number one, hanem csak a number two, ezért nekem most itt ebben a lehetőséget maximalizálnom kéne az amúgy is nagy pont hátrányomnak a ledolgozására.
Hát persze. És ráadásul a sérült kocsival is gyorsabb volt, mint Sainz. Tehát igazából nem lett volna szabad kérdésként felmerüljön, hogy mi a teendő.
Csak hát ugye a másik probléma az volt, hogy a Ferrarinak vannak stratégiái. Most nyilván,
de minek,
igen, és ők ezt a helyzetet nem ismerték föl, akit szerintem otthon a földgolyón, a kanapén ülve rettenetesen sok ember azonnal felismert, hogy gyerekek, innentől akkor elég egyértelmű helyzet, amit egyébként teszem hozzá, a Red Bull meg is lépett könyörtelenül a spanyol nagydíjon, hogy a második számú ponttáblázatban hátrébb álló pilótájára azonnal rászólt, miután a riválissal történt valami, hogy visszafiam a második helyre, engedd elő légy szíves az illóvast.
Hát persze, teljesen normális.
Hadd szakítson pont maximumot, nem, de a Ferrari erre nem volt képes, sőt olyan szinten nem volt erre képes, hogy még amikor egy safety káros megszakítás történt, mert ugye az Okonnak lerobbant az autója egy olyan helyen, ahol nem lehetett biztonságosan eltakarítani, szépen fogták magukat, és olyan klasszikusan tökön szúrták magukat, nem tudok máshogy fogalmazni szebben se, és ne haragudj, mert tudom, hogy te ízig-vérig Ferrari rajongó vagy.
Leclerc, szúrták.
Igen, igen, tehát olyan klasszikusan tökön szúrták magukat, ilyen olaszosan tökön szúrták magukat, bár hozzáteszem, hogy a stratégiák meg nem olaszok. Tehát ez a legszebb az egészben, hogy azt csinálták, hogy ahelyett, hogy behívták volna, ha már csak egy pilótát akarnak behívni, lett volna idejük mindkettő pilótájukat behívni, egyszerre kereket cserélni, mert a Leclerc, aki az első helyen volt, 9 másodperccel vezetett a második helyen lévő Sainzhoz képest. Tehát lett volna idejük egy ilyen double stacket megcsinálni, de nem. Ők kint hagyták a Leclerc-et, használt kemény gumikon, behívták a Sainzot, és utána pedig a következő körben is még lett volna talán még ezt még úgy meglépni, és akkor lehet, hogy pozíciót veszít a Leclerc, de talán a gyorsabb és jobb autójával megelőzi az előtte lévőket, de nem. Ott hagyták, pontosan úgy, mint hogy a Lewis Hamilton-t ott hagyták Abu Dhabiba. Hadd szívja meg. És akkor old meg a pályán egyedül, fiam, már bocs, hogy mi téged ilyen helyzetbe hoztunk. Na, erről beszélgessünk egy kicsikét, mert ez még a 8 éves kislányom se érti, pedig azt ő tudod, mennyit ért a Forma 1-hez, mint én az otthoni mosogatáshoz kb. Annyit. Na pont, te jössz.
Hát most igazából nem is kell nagyon sokkal többet mondani erről, mert ez egy annyira tiszta szituáció volt, hogy amikor ölükbe hullik egy esély, mert nem az utóbbi futamokon ugye baromi erős volt a Red Bull, nem bírtak vele a Ferrari sok se, és ugye a megbízhatósági problémáik is megoldottak, és most egy ilyen külső tényező jött, ugye, ami kezükre játszotta volna ezt a futamot, tehát nem a Red Bull romlott el, hanem egyszerűen beleszaladtak sajnos már Verstappen részéről ebbe a késbe, hogy összeszedte azt az alkatrészt, és tönkre ment a Red Bull-ja. Tehát itt maximalizálni kellett volna azt az előnyt, amit tálcán kínáltak nekik, és hát valóban totálisan érthetetlen módon ők eljátszották egyrészt a grállovagot a Sainzzal szembe, hogy hát akkor szegénytől ne vegyük el annak a lehetőségét, hogy megnyerje az első, vagy megszerezze az első győzelmét.
Bocsánat, hogy szabadba vágok. Nem volt lehetősége a Sainznak futamot nyerni, mert a második helyen volt. Már persze. Bocsánat. Tehát ezt azért tisztázzuk.
De valami hát miatt nem
Ők odaadták a lehetőséget a Sainznak, hogy hát figyelj, ha már elcsesztük, akkor tudod mit? Nekünk végül is piros áll a tetején, tudod mit? Akkor legyél most akkor te. Már bocsánat, hogy ennyire leegyszerűsítem a dolgot. Folytasd kérlek.
Na igen, így értettem a dolgot, tehát hogy mintha megelégedtek volna azzal, hogy ezt a futamot ők megnyerik, de jó, olyan rég nyertek már, akkor legalább ezzel a győzelemmel hazatérnek, és olyan hosszú még a bajnokság, és majd akkor hát szegény Leclerc, majd egy kicsit megnyugtatjuk, mint ahogy a Binotto rögtön neki is esett, amikor kiszállt az autóból, hogy csak semmi pánik, majd jönnek a te perceid is, de ugyanakkor szegény nagyon fiú ugye most ki. Már nagyon sokadik versenyét veszi el, ugye kettő győzelemtől búcsúzott műszaki probléma miatt, akárhogy is azt is a Ferrari számlájára kell írni, és ugyanezt a dolgot eljátszották vele Monakóba is, ahol ugye szintén negyedikként futott félba. Tehát gyakorlatilag 4 sima győzelmet dobtak oda, amivel hát most ki kéne gyorsan számolgatni, hogy állna a helyzet, de hogy ott lenne teljesen pariba a Verstappen mellett, vagy akár előtt, az egészen biztos. És azt most lehet ünnepelni, hogy jaj, de jó, hogy a Sainz megszerezte az első győzelmét, meg hogy egy újabb Ferrari pilóta, vagy újabb pilóta, aki a Ferrarival szerezte meg az első győzelmét, hát ez neki persze egy nagy élmény, hogy 150. futamból győztesen távozik, de az egész szituáció borzasztó katyvaszos és káoszos, és hát azt le lehet mérni azért akár a szakemberek, akár persze a nagyszámú Ferrari, és még csak akár nem is Ferrari rajongók reakcióiból, hogy hát ezen mindenki teljesen ki van akadva és föl van háborodva, hogy lehet így szúrni el futamokat gyakorlatilag sorrendben, mint hogyha totálisan nem idevaló emberekkel dolgoznának, miközben ugye, hát most már olyan messzinek tűnik lassacskán, de teljesen jól indult az év, mindenki magabiztos volt, a gépezet olajozottan működött, és ahogy ez már a 70-es, 80-as években is jó párszor előfordult, hogy egyszer csak így összeomlik az egész csapat, ahogy ugye Olaszországban mondják Grande Casino, kapkodás, fejetlenség, össze-vissza dumálás, és ennek aztán ugye ez a vége, hogy egy abszolút versenyképes futamgyőzelemre és valószínűleg több szerencsével vagy odafigyeléssel, akár VB címre is képes autóval az lesz a vége majd, hogy semmiféle eredményt nem érnek el, mert ebben a szituációban a Ferrari számára 15 évvel Kimi Räikkönen bajnoksága után az egyetlen elfogadható eredmény a VB cím lenne. És ez azért nagyobb valószínűséggel Leclerrel tudnák elérni, nem Sainzzal, akárhogy is nézzük az ábrát, és hát ez mintha most kezdene kicsúszni a kezük közül.
Hát, hogyha nagyon-nagyon epés akarok lenni, akkor azt tudnám mondani, hogy tudod, hogy miért vétett megint hibát a Ferrari taktikailag? Hát pusztán hagyomány tiszteletből, csak hogyha már itt fölemlegeted azt, hogy már mióta tart ez. De szóval egyszerűen számomra érthetetlen a dolog, tehát, hogy ez a klasszikus, hogy ilyen ő maguk jelentkeznek arra, hogy jó napot kívánok, szeretnénk munka jól kiszúrni. És akkor hol lehet?
Szeretnénk veszteni.
Hol lehet? Itt lehet. Ismerik, hogy kell? Hogy ne ismernénk, hogy kell?
Oda az megy a legjobban.
Szóval egyszerűen hihetetlen. Tehát még egyszer, tehát akkor soroljuk. Tehát még egyszer. A biztonsági autó pályára küldésének a pillanatában a Leclerc 9,3 másodperccel vezetett a Sainz előtt. Be tudott volna menni a box utcába gond nélkül. Tehát amikor, tehát eleve ad egy, amikor láttuk, hogy megkotlik az Okonnak az autója, a régi C-egyenesnél a box utca falnál, borítékolható volt, hogy azt az autót biztonságosan nem fogják tudni se virtuális safety car-ral, se sima sárga zászlóval eltakarítani, tehát ott már rajta kellett volna lenniük a kezüknek, úgymond az ujjuknak a boxba hívó gombon, hogy gyere be, mert be fogják küldeni a biztonsági autót a pályára. Ha tegyük föl, mondjuk a Leclerc bejön, és mondjuk a Sainz meg a Hamilton kinmarad a használt kemény gumikon, akkor a Leclerctől 33,1 másodperccel lévő negyedik helyen lévő Sergio Perez elé. Senki nem jön ki, csak a Leclerc jön ki. Fölvesz friss lágy gumikat, kettő keverékkel is, azaz jelentősen gyorsabb gumikat fölvesz
a Leclerc,
akkor is visszaszerzi az első helyet, tehát akkor is megvan a 25 pont. Hogyha úgy döntenek, hogy double stackbe kihozom őket, akkor is mondjuk a Hamilton kint marad már megint használt gumikon, ahogy tették ezt Abu Dhabiba is, akkor is megverik őket. Tehát ezt semmi esete se veszthették volna el, csak úgy, hogyha saját maguk jelentkeznek arra, hogy mi szeretnénk jól kiszúrni saját magunkkal. És akkor erre a lehető legrosszabbat mondom, tehát a 8 éves kislányom, aki nem ért ehhez az egészhez, megnézi rajtot, mert izgalmas, és befogja a fülét, amikor apa kiabál, és utána elmegy. Tehát ezt a 8 éves kislányom is simán ezt a helyzetet megértette volna. És hogyha azt hinnénk, hogy ennél ostobább társaság a Ferrari-nál nincsen, akkor már pedig azt tudom mondani, hogy de van, mert a McLaren is képes volt saját magát tökön szúrni, ugyanis a Norris-t egy körrel később hívta ki, mint az összes többi pilótát, és így ő pozíciót vesztett az Alonsoval szembe, aki egyébként 3,5 másodperccel volt a Norris mögött, végig szorosan a nyomába loholva az egész versenyen, és ő így ezzel az egy kör minusszal tudta megelőzni, de visszakerült mögé. Tehát, hogyha a Ferrari úgy dönt, hogy rájön, hogy hú, basszus, leesik nekik az 50 eurócentes, vagy hát most már infláció van, a 75 eurócentes leesik nekik, akkor is rájöhettek volna arra, hogy hú, basszus, várjál, ezzel lehet, hogy jól kiszúrunk saját magunkkal, nem baj, behozzuk akkor őt is. Lehet, hogy mindenki friss gumikon van, és csak kettő pozíciót veszít, mert ugye a Pereznek a távolsága nagyjából, még Perez elé még talán még beférhetett volna, véleményem szerint, bár ugye én szakértő vagyok, és nem szakértő, tök mindegy. Én így gondolom. Tehát akkor bejön harmadik helyre, akkor is egy technikailag jobb, gyorsabb autóval megelőzi a Hamiltont, utána pedig szépen odaszól logikus módon, ahogy megtette ezt a Red Bull is, a Perez esetében a spanyol nagy oda szólnak a Carlosnak, hogy Carlos, ahogy itt egyébként már pedzegettek is a safety car újranyításakor, hogy tessék már egy kis levegőt hagyni, mert hát most lehet, hogy jó megszívattuk szerencsétlen sárt, de legalább hagyjuk már a saját levébe megfulladni. Tehát, hogy akkor odaszólnak a Sainznak, hogy oké, Carlos, akkor please swap the position, és akkor megcserélik a pozíciót, Leclerc bejön az elsőnek, Sainz a második, Leclerc boldog, és megköszöni a Carlosnak, hogy átadta neki a helyét. Carlos mérgesen, de megértően bólint,
hogy morcos, de megérti,
hogy a csapat az első. Erre mi van? Nem. Amit lehet, és ott hagyják ezt a szerencsétlent vergődni, és bejön a negyedik helyen, és ami a habatortán, ahogy beérkeznek a verseny leintése után a park fermébe az autók, a Binotto oda megy, nyilván tehát normál ember azt hinné, hogy megvigasztalás szempontjából, hogy egy pár szót mielőtt, ahogy kiszáll, és még forra saját levében a pilóta, és ahogy levette a bukósisakot, oda megy hozzá, és nyilván azt várná, hogy figyelj öreg, ne haragudj, elcsesztük, vagy valami hasonlót mond neki, de a testbeszéde, a szeme, a pillantás és a gesztikulációi mind azt sejtetik velem, hogy nem azt mondta neki, hanem azt, hogy oké, öreg, csak ne mondjál csúnyát rólunk. Mert
feltartott mutatója a magyarázat.
Hát ugye? Így van.
Mint egy tanárbácsi a rossz diáknak, hogy ilyet aztán nem csinálunk.
Pedig ilyet általában akkor mutogat az ember, amikor mondjuk lemész mondjuk inni egy kocsmába, és mondjuk már a barátod már rettenetesen ittas, és akkor elmagyaráznak, hogy többet ne igyál. Tehát, hogy konkrétan, tehát más nem jut az eszembe. Tehát de most komolyan, de figyelj, meg akarják ezeket?
A Leclerc pedig olyan versenyt produkál, tehát a hatnál kemény gumikon, körökön át tudta visszaverni a Hamilton támadását, tehát tényleg azt lehet mondani, hogy itt a legjobb versenyét mutatta a Forma 1.
Oroszlánként harcolt, ezt úgy hívják, ezt úgy hívják, hogy oroszlánként harcolt, tehát amikor
geniális volt, tehát
ez amit csinált ez a fiú le a kalappal. Egy fontos kérdést akartam föltenni, csak éppen elkalandoztunk. Azt szerettem volna megkérdezni tőle, te, mint évtizedek óta Ferrari rajongó, ismerő, Ferrari könyveket író, szakújságíró, szakíró. Meg akarják ezek szerinted nyerni ezt az idei 2022-es világbajnokságot?
Hát biztos, hogy meg persze, hát ez nem így merül fel a kérdés, hanem hogy ilyenkor mit gondolnak, tehát, vagy hol a felelősségre vonás, vagy mert az, hogy utána ilyen diplomáciai stílusban szépen elmagyarázzák, hogy miért is volt ez a legjobb döntés, tehát, hogy legalább valami önkritikát gyakoroltak volna, mondták volna azt, hogy gyerekek, már megint elszúrtuk, bocs, majd legközelebb jobban igyekszünk, vagy a Kovács Pistit, aki ezt a hülye döntést hozta, most azt vissza tudjuk kereket cserélni, és majd jön helyette valaki más, a Giovanni, vagy mit tudom én, de hogy még mintha egy ilyen pökhendiség is társulna hozzá, ami meg abszolút nem szimpatikus, most Ferrari ide vagy oda, mert tényleg folyamatosan magukkal is a szegény Leclerc alatt fűrészelik a fát, miközben, ahogy már az előbb ugye fejtegettem, hosszú évek után végre először úgy állnak a csillagok, meg olyan autóval, amivel lehetne is nyerni, csak hát nem így.
Hát, és akkor arról még nem is beszélve, hogy talán az utolsó valós győzelmi esélye a Ferrarinak világbajnoki címet illetően 2018-ban volt. És azt is sikerült úgy elszúrni, hogy akkor viszont jó, oké, ott taktikailag nagyjából rendben voltak, ott félrementek egy fejlesztési csomaggal, és mire rájöttek, hogy félrementünk, és visszacsinálták az egészet, addigra már lőttek az ezonnak, illetőleg Fettel
fején. Mindegy, hogy tehát az, hogy mikor van egy majdnem biztosnak tűnő VB címet, mert az tényleg nagyon jó kezdte azt a szezont a Fettel. És ő maga is ugye megtört akkor, amikor belement az éppen, hogy csak csöpörgélő esőben a első helyről belerongyolt a gumifalba, majd utána a csapat is megtette magáét, tehát sikerült közös erővel elveszteni, de az okok már ilyen szempontból tök mindegy, hogy éppen mi történt, az a lényeg, hogy egy adódó lehetőséget nem sikerült akkor se kihasználniuk, és hát az a veszély fenyeget, hogy ez az idei évre is érvényes lehet, hogyha nagyon nem kapják össze magukat, mert ugye kell egy kicsit fejleszteni azért a gyorsaságba is, mert a Red Bull baromi gyors, most hogy állunk a megbízhatósággal, azt nem tudjuk, mert az utóbbi két versenyen ezzel nem volt probléma, de hát tényleg itt van ez az aranykezű Leclerc a csapatukban, ezt nem lenne szabad hagyni, hogy ilyen frusztrációkon menjen keresztül, mert azért ez egy pilótát is erotál valamilyen szinten. Jó, hogy versenyről versenyre felszívja magát, meg ezeket a hülye szólamokat mindenki elmondja, hogy hát a kudarcokból lehet a legjobban tanulni, meg legközelebb még erősebben jövünk vissza, ezek persze ilyen öngerjedtő mondatok, de hát azért ott van benne a tüske folyamatosan, már megint nem, ezért, miközben ő kiteti a lelkét, és hát ennél ő többet nem tud csinálni.
Hát az biztos, az biztos. És egyébként, hogy már megint nem, hát ebbe a témába pedig oda mehetne, hogy ezt hogyan tudták feldolgozni, tanácsot kérni mondjuk Fernando Alonsótól, aki viszont 14-ben úgy döntött, hogy gyerekek, én innen elmegyek a francba, és inkább elment szívni a McLarenhez, igaz mondjuk rettetesen sok pénzért, de hát ha már szív az ember, akkor legalább ne kevés pénzért, és mondjuk a Fettelt azt megerüldözték konkrétan, tehát az, ott nem történt semmi. Tehát itt, és 24 végéig aláírta a
hát löpet. Igen, neki még van 2 éve, persze.
Itt igen. Átküldtél nekem egy listát, ami szintén nem túl biztató, mármint hogyha Carlos Sainzot és Charles Leclerc-et nézem, hogy azok a pilóták, akik az elmúlt 50 évben az első győzelmüket a Ferrari-nál szerezték, sorolom a neveket, ez volt Lauda, Villeneuve, Tambay, Alesi, Irvine, Barrichello, Sainz, Massa, illetőleg Leclerc. És ebből csak egyetlen egy ember lett világbajnok, Niki Lauda. Na most a fent említett eseményeknek fényében nem túl jó.
Jó, hát igen, ezek egy kicsit mindig sántítanak azért, mert ugye nem feltétlenül érvényes egy ilyen statisztika vagy bármi a jelenre, de hát ez egy kicsit elgondolkoztató, hogy azért minden pilóta, főleg fiatal pilóta, mert ugye azért volt olyan pilóta is, aki nem fiatalon, vagy már eleve világbajnokként érkezett a Ferrarihoz, mint Alonso, vagy Vettel, vagy Schumacher annak idején, de akiknek itt kezdett el menni a szekér, és itt szerezték tényleg az első sikerüket, és úgy nézett ki, hogy lesz belőlük valami, hát legalábbis Ferrari színekben aztán nem sokra vitték. És hát a Lauda volt az egyetlen, aki gyakorlatilag a 74-es szezonban is már világbajnok lehetett volna, csak eléggé hebehúrja volt még, meg bele kell eredetni mindenféle a karamajkákba, de ő aztán hozta úgymond kötelezőt, és 75-77-ben bajnokságot nyert Ferrarival, de az összes többi az igazából nem tudott vitézkedni, és ugye ilyen nagyobb neveket kellett áthozniuk, mint a Jody Scheckter volt, ugye, vagy a Kimi Räikkönen, tehát ők lettek azok a pilóták, hát Schumacherről nem beszélve, akikkel ilyen biztosra lehetett már menni, hiszen bizonyítottak, világbajnokok voltak, és lehetett róluk tudni, hogy mire képesek, és ezek azt a saját nevelésű ifjak, akiket felsoroltál, aztán úgy elhullottak, elmentek a csapattól, minden esetre biztos, hogy nem lettek világbajnokok Ferrarival.
Minden esetre ez egy elég undorító megállapítás lesz a részemről, hogyha a Ferrari szemszögét nézem, ők szerettek volna ugye aratni egy 1-2-t, most sikerült belőle csinálniuk egy 1-4-et, és azért, mert a jó emberkedés oltárán, amit úgy feszegettem is egyébként a spanyol nagydíjon, hogy mi való belőrébb a csapatérdek, vagy a jó emberkedés, és most ők és akkor a Red Bull értelemszerűen, logikusan és értelemszerűen a csapatérdeket vette figyelembe, és senkit nem érdekelt akkor éppenséggel Checo Pereznek a lelki virága, meg a tavaszi virágzás, meg a mit tudom én micsoda, hanem az volt, hogy hú gyerekek, megkotlott a főriválisunknak a motorja, akkor mindenki félre, egy lapra föltesszük, és már pedig a Verstappennek kell nyernie, hogyha ebbe a Perez bele is hullik, mert neki 25 pontot kell szerezni, hogy ő legyen a világbajnok, és erre ezek meg, hát nem tudom, szóval egyszerűen számomra érthetetlen ez a dolog. De örülök neki, hogy említetted nekem azt, és erről szeretném, hogyha feltétlenül beszélnénk egy pár szót, az, hogy milyen hősiesen védekezett, kopott kemény gumikkal ez a srác, a friss lágy gumikkal, jelentősen gyorsabb és jobb tapadás biztosító gumikon érkező ellenfelekkel szembe. Egyetlen egy dologot szeretnék, hogyha megvitatnánk egy kicsikét, mert e fölött szerintem, hogy mindenki úgy egy picikét úgy elsiklik, mert nyilván a fő beszédtémákon, amiről mi is beszéltünk az elmúlt 40 percben, ott ragad, és joggal. Ugye említetted, hogy hatalmasat harcolt egymással a Hamilton, illetőleg a Leclerc. És megvan az a jelenet, amikor a Hamilton a régi célegyenes végén a Kops kanyar bejáratánál támadja belülről a külső íven védekező Charles Leclerc-et, és nem ütköznek belőle. Ugyanaz a kanyar, ugyanaz az ív, igaz, mondjuk jelen esetben most jóval bejebb kezdte meg a kanyar bejáratot a Hamilton, mint tette ezt a tavalyi évben. Tehát ugyanaz a kanyar, ugyanazok a pozíciók, egy pilóta ugyanaz, a Lewis Hamilton, aki ugyanúgy belül van, és csak a külső íven lévő pilótának a személye más. Jelen esetben ugye nem Max Verstappen, hanem Charles Leclerc, és a vége pedig nem lett csattanás, pedig a Leclerc még hátrébb is volt, mint a Verstappen annó, amikor ugye ütköztek. Azért itt ragadjunk már le egy pár szóra, mert nekem ez a momentum azért úgy megakadt ezen a momentumon a szemem, és azért úgy megjegyeztem magam, hogy jé, hát ebből meg tud nem lenni baleset, amit egyébként meg is jegyzett eléggé pikírt módon a Hamilton, hogy hát igen, hát mi itt találkoztunk, csak hát itt az ellenfelemnek több esze volt, mint a tavalyi ellenfelemnek. Itt azért beszéljünk már egy pár szót erről.
Én ebben a nagyon nagy különbséget nem látok azért, mert egyrészt ugye ez a verseny első körében volt, és ugye ott korábban már elég sok ilyen kakaskodás volt Verstappen és Hamilton között a tavalyi év első futamain, a Verstappen baromi agresszíven támadott mindig a rajtok után, és többnyire le is nyomta a Hamilton, tehát a Hamiltonban volt egy azt nem mondjam, tűz, de mindenképpen bizonyítási vágy, hogy most aztán kisfiam, főleg hazai pályán nem fog felém jönni. Itt meg a verseny vége felé voltunk, és hát Hamilton is még egy év alatt is azért sokat rafinálódott, meg bölcsebb lett, okulva persze a tavalyi eseményekből is egyben. Ráadásul hát azt azért tudhatta, hogy mi a helyzet, hogy ő rajta ott van a friss lágyumért, ez meg a szerencsétlen itt egy ilyen használt kemény gumikkal bűvészkedik, tehát gondolhatta éppenséggel azt is, hogyha most ez a kanyar nem lett meg esetleg, akkor majd úgy, ahogy meg is történt, majd egy három kanyarral később, vagy a következő körbe. Tehát én azt gondolom, hogy itt egyszerűen nem is feltétlenül a Leclerc belátása, ez szerintem inkább a Hamilton belátása volt, mind a mellett persze a Leclerc se akart kiesni, meg nem akart ütközni, tehát egyszerűen figyeltek egymásra, és hát ez egy nagyon jó, hogy ezúttal ebből nem lett ilyen típusú kalamajka, mert az aztán végképp nem kellett volna egyik pilótának se.
Minden esetre én is úgy gondolom, hogy ez is alátámasztja azt, amit a tavaly készített szintén nagyívű beszélgetésünk során, amit vissza lehet keresgélni a Spotify-n, a Deezer-n, a Google Podcast-on, az iTunes-on, az Amazon Music-on, illetőleg a GP Shop-nak a honlapján, az F1 Podcast menüpontban, hogy akkor ugye éppen miről értekeztünk, és én is pont ezt mondtam, amit te, hogy ott volt benne ilyen makarenkói jellegű pofon ebben az ütközésben, hogy a Hamilton ott hagyta magát, mert annyiszor elvette már előtte a Hamilton, és most úgy volt vele, hogy na, kisfiam, idáig visszavettem, és most már eddig, és nem tovább. És hogyha ütközünk, akkor ütközünk. Engem nem érdekel, de többet velem nem szórakozol.
Igen,
és ez történt vele. Viszont mi többet fogunk szórakozni, mert ugye ennek a hétnek a végén, mint ahogy említettem, osztrák nagydíj, jönnek át ide a sógorokhoz, a Red Bull Ringre, a száguldó cirkusz, és hát igazából itt visszatérve megint a Ferrari-nak a lelki állapotára és Charles Leclerc lelki állapotára, itt most az egy nagyon-nagyon rövid idő áll rendelkezésére a csapatoknak ahhoz, hogy regenerálódjanak. És egy ilyen nyilvánvalóan, tehát az egész ország világnak leesett, és ezt a Ferrari is tudja, hogy ezt elszúrtuk, és sajnos a rajtunk röhög az egész világ. Óriási feszültségek mehetnek szerintem ott a háttérben. És óriási veszekedések. Egy ekkora nagy fiaskó után, mert ez egy fiaskó volt, ne szépítsük, jó, nyert a Sainz, eljátszották az olasz himnuszt, tök jó, aznap az volt az egyetlen egy pozitívum az olaszok számára, mert ugye utána a vízilabda döntőben meg kikaptak, tehát ez nem az olaszok napja volt, ez a vasárnapi nap, tök mindegy, de ezek után talpra lehet-e gyorsan állni, és meg tudja magát rázni ez a csapat? Te ismered ezt a csapatot, ismered a kémiáját, az összetételét. Képesek lesznek ezek ezen túllendülni? Vagy benne ragadnak a saját posványukba, és marakodnak tovább házon belül, és azt próbálják, hogy minden, csak nehogy kifele azt lássák, hogy mi csúnyák vagyunk, és hogy buták vagyunk.
Hát mind a két irányba eldőlhet a dolog. Azért ezekre a figurákra az a jellemző, hogy elég jól le tudják zárni a múltat. Tehát én azt gondolom, hogy nem azok a lelkizős alkatok, akár a pilotákról, akár a mérnökökről, csapatvezetőkről beszélünk, nagyon tudják kezelni azt a dolgot, hogy oké, a Silverstone már történelem, tovább kell lépni, a világbajnoki cím a cél, és ennek fényében úgy kell neki menni a Spielbergi hétvégének, nem is úgy, mintha mi sem történt volna, de megint összeszedni magunkat, összeszorítani a fogunkat, és megpróbálni ezúttal végre akkor kihozni a legjobbat ebből a csomagból, ami van. Ez az osztrák pálya nyilván szintén alkalmas arra, hogy a Ferrari jól szerepeljenek, bár ugye a Red Bullnak a hazai versenye, és itt az utóbbi három évben, ha jól számolom, csak Verstappen győzelem született, de hát ez se jelent semmit, mert most 2022-t írunk, tehát más lesz az egésznek a szituációja, meglátjuk. Tehát nagyon jó lenne, hogyha lehiggadnának, ugye gyakorlatilag holnap után a csütörtökön megint találkozik a pedokban a társaság. Tehát tényleg semmi idejük nem volt arra, hogy alaposan kibeszéljék a dolgokat. De lehet, hogy ennyi elég is volt, hogy nyilván még ott a motorhomba is társalogtak, utána egy kicsit aztán hazamentek, feltételezem, hogy a Binotto hívogatta még a Leclerc tegnap meg ma, meg kell tudniuk ezeket a dolgokat oldani, mert csak úgy tudnak tovább menni ezen a közös úton.
Hát bízunk benne, hogy sikerül azért magukat összevakarni, és komoly kihívóvá felnőni, mert az az érdekes egyébként, hogyha megnézed, márciusban, amikor elindult a szezon, és zsinórban aratta a Ferrari a győzelmeket, és kettő
hát
győzelmet.
Kettőt. Hát igen, de akkor hosszú zsinórról azért nem beszélhetünk.
Jó, de utána folytatták tovább, Tehát igazából nekem az az érthetetlen és a furcsa számomra, hogy olyan nagyon komoly kihívónak tűntek, olyan összeszedetnek, elszánnak, és beszéltek is róla, hogy megváltoztattunk egy csomó mindent. A csapat struktúrájában, hát tudod, hamar be kell fejezni most már a műsor, mert már nem tudok rendesen
fogalmazni.
Beszedtem a fogalmazásgátlót, így van. Tehát, hogy csapat felépítésében változtattunk, kicseréltünk egy csomó embert, és így változtunk meg úgy, és így váltunk jobbá. De, hogyha megnézed, most ugyanazokat a ostoba hibákat vétik el, ami miatt röhögünk rajta egy csomószor, már bocsánat.
Hát, igen, ez az, ami érthetetlen, és hát most akkor újra ki kell találni valamit, tehát egyszerűen ez a recept, vagy ez a feladat, hogyha ezek a korábbi megváltoztatott emberek mégse tudják ugyanazt hozni, vagy azt hozni, ami elvárható volt tőlük, akkor valamit ki kell találni.
Mondom, minden esetre van remény a Ferrari számára, mert tehát tényleg náluk nagyobb baklövést az csak a McLaren tudott lépni stratégiailag is. Hát az Aston Martinról meg már nem is beszéltünk, pedig aztán nagyon ők is olyan gyönyörűen tökön szúrták saját magukat, ahogy ez a nagykönyvben meg van írva, de talán majd a következő adásban majd erről fogunk majd beszélgetni, hogyha jut majd rá időnk, mert viszont a mai adásra már nem jut több időnk, mert be kell, hogy fejezzük a beszélgetést, lejárt a műsoridőnk. Karesz, neked nagyon-nagyon szépen köszönöm ezt a remek beszélgetést. Örülök, hogy ismét meg tudtok vitatni a Forma 1 ügyes bajos dolgait. Remélem a kedves hallgatóknak is tetszett, hogyha ez így volt, akkor javaslom, hogy azonnal nyomják meg a feliratkozó gombot, akár a Spotify-on, a Deezer-en, a Google Podcast-on, az iTunes-on, vagy az Amazon Music-on hallgatnak minket, de a feliratkozó gombot a GP Shop-nak a honlapján is, az F1 Podcast menüpontban is megtaláljátok, és akkor a következő adásról egyből az elsők között fogtok tudni majd értesülni, hogy jövünk. Akik pedig a Max Rádióban hallgatják a mai adásunkat, azoknak csak szólok, hogy jövő héten ugyanitt, ugyanebben az időben hasonlóan nagyszerű zenékkel ellátva fogunk érkezni, úgyhogy a Száguldó Cirkusz. Köszönöm szépen mindenkinek a figyelmét, Karesz, neked pedig azt, hogy itt voltál velünk, és szakértelmeddel járultál a műsorhoz. Mindenkinek kívánok a legjobbakat, de Karesz, neked ebből egy dupla adagot. Szerbusztok!
Köszönöm mindenkinek, minden jót!
Box.
És ennyi volt mára a Száguldó Cirkusz. Ha tetszett a mai adásunk, ne felejts el feliratkozni, és tarts velünk legközelebb is.
Blue flag.
Mai podcastünket és a korábbiakat visszahallgathatod bárhol, bármikor. Spotify-on, Deezer-en, Google Podcast-en, iTunes-on, Amazon Music-on és a gpshop.hu-n, az F1 Podcast menüpontban. Műsorunk létrejöttéhez köszönjük a támogatást a gpshop.hu online Forma 1-es webáruháznak. Találkozzunk legközelebb is!